Szóval már maga a címoldal is, mint egy kiált azután a kérdés után, hogy miért kell erről beszélni. Ugye amikor könyvtárosok, meg kutatók, egyetemi munkatársak beszélnek a nyílt hozzáférésre, akkor azt mondják, hogy mi írjuk a cikkeket, mi lektoráljuk a cikkeket, mi állítjuk ezt a munkaidőnkben, és ezért elvárhatjuk azt, hogy amit mi kutattunk, írtunk, az szabadon elérhető legyen mindenhol. Mondják erre a kiadók, ugye, ahogy az előbb is hallottuk, hogy mennyi plusz hozzáadott értéke van a kiadónak, tényleg munkája van vele, és ezért mondhatjuk azt, hogy legyen egy nem szabadon elérhető esetleg egy olyan cikk, amit egyetemi munkatársak írtak. És akkor ezzel lehet vitatkozni, meg lehet gondolkozni. Most egyelőre, hogy a EISZ-es sapkámat is felvegyem, mondhatjuk azt, hogy ezért van az, hogy elfogadva valamelyest a kiadói álláspontnak egy részét, mondjuk egy átmeneti időszakban, ilyen átmeneti szerződésekkel próbáljuk biztosítani a nyílt hozzáférésnek az anyagi feltételeit, és már több nagy kiadóval is olyan szerződést kötöttünk, aminek hatására mérhető módon növekszik majd a magyar kibocsátás nyílt hozzáférési aránya. De ugye amikor egy hivatalos statisztikáról beszélünk, akkor ott ugye mindezek az érvek nem állnak fent, hiszen ugye a hivatali munkatársak állítják elő a kiadványokat, a hivatal adja ki, tehát nem jelenik meg a kiadó, mint üzleti partner, és ezért ugye feltételezhetnék és gondolnánk, hogy erről a kérdésről nem kell beszélni, hiszen minden ilyen dolog szabadon hozzáférhető. Ez persze nem így van, tehát sajnos ez még nem teljesen állja meg a helyét. A másik, ami miatt felmerül, hogy miért kell beszélni, hogy miért egy akadémiai munkatárs beszél erről, ennek az egy prózai oka van, hogy a doktori belső védésem kapcsán kért meg az egyik bizottsági tag, aki itt a networkshopon is bizottsági tag, és javasolta, hogy ez egy érdekes téma, amiről érdemes lehetne itt beszélni. A doktori értekezésem kapcsán több kisebb felmérést végeztem, és az egyik fejezet az tulajdonképpen, ami terjedelmében már nem a legnagyobb az értekezés szempontjából, ezeket a kérdéseket járja körbe. Ehhez 31 európai ország statisztikai hivatalát vettem végig, felmértem a kiadványportfóliójukat, megvizsgáltam a statisztikai évkönyveket, megvizsgáltam a szakfolyóiratokat, amiket kiadnak, mivel megvizsgáltam a hivataloknak a könyvtárait is, a statisztikai szakkönyvtárakat több különböző szempont alapján. Ezeken most nem fogok mind végigmenni. Alapvetően itt látszanak a legfontosabb kérdések, amik miatt ez a kutatás elkezdődött, és hát nagyjából ezeket az országokat mértem fel. Hát egyrészt ugye kihagytam a mini államokat, bár tudjuk, hogy például a Vatikánnak van statisztikai évkönyve, tehát mondhattam volna, hogy azokat is szeretném bevenni, de azért a torzítás miatt azoktól eltekintettem hát ezektől a délszláv meg ukrán területektől is, ahol egy kicsit most úgy nehéz belülni, hogy ki milyen évkönyvet ad ki, és az milyen területre, meg milyen időszakra, meg mikor vonatkozik, úgyhogy azoktól is eltekintettem. Ez a 31 ország, aminek a hivatalait és a kiadványait felmértem. Mondanom se kell, és mint egy reklám helyeként szeretném mondani, hogy egy ilyen vizsgálathoz kiváló segítség a KSE könyvtár honlapján is a Digistat, ami egy online link gyűjtemény, az, hogy milyen statisztikai kiadványok hol érhetők el. Az első kérdés az volt, hogy hol létezik statisztikai évkönyv az országok közül. Itt a zölddel megjelölt országok azok, ahol egyáltalán még két évvel ezelőtt, tehát 2017-ben megjelentettek valamilyen statisztikai évkönyvet. Ugye a többi ország az már egyáltalán nem állít össze statisztikai évkönyv, hanem azt mondják, hogy ott vannak az adatbázisok, tessen szíves lenni azt használni. Ez a folyamat, hogy kezdenek eltűnni az évkönyvek, ez még úgy 2005 táján kezdett ilyen nagyobb léptéket venni, amikor a brit meg a francia évkönyv nagyjából egy időben megszűnt, és aztán a 2010-es években rohamosan kezdtek megszűnni a nyugati meg az északi európai országok statisztikai évkönyvei. Ezek elég gyakran ilyen lépcsőzetesen történnek, hogy mondjuk átállunk a két éves megjelenésre, aztán rájövünk, hogy azt sem akarjuk, vagy először még zsebkönyvet adunk ki, aztán rájövünk, hogy azt sem akarjuk. Most a kékkel jelölt országok még 2017-ben is nagyjából úgy álltak, hogyha nem is adunk ki statisztikai évkönyvet, esetleg valami kis ismeretterjesztő kiadványt, vagy valami kis ilyen leaflet-szerű brossúrát azért csak kiadunk, hogy a nyomtatásban is megjelenjen valami, vagy esetleg egy online brossúrát kiadunk. De ezek azok az országok, amikkel biztos, hogy nem fognak visszafordulni erről az útról, tehát náluk már nem fog megjelenni statisztikai évkönyv. És hát azt várhatjuk, hogy a többi országnál is lesznek ilyen lépések, bár az országok nagy része, hogy látjuk továbbra is, még 2017-ben megjelentetett évkönyvet, egyfajta ilyen reprezentativitásként is, hogy legyen ilyen kiadványa. És hát érdekességként említeném meg, hogy az összes ország közül nem egy Európa, egy Ausztrália volt az, ahol végeztek hatástanulmányt is, hogy most kell neki évkönyv, vagy nem kell neki évkönyv, ők kiszámolták, hogy hány példányt jelentetnek meg, hogy ez milyen anyagi ráfordítást igény, hány munkatárs dolgozik vele, hogy hány kattintása van, hány letöltése van, ugye osztogatták a könyvtáraknak, megnézték, hogy ez hogy hasznosul, megkérdezték a könyvtárakat is, és aztán egyszer csak azt mondták, hogy nincsenek anyagi problémái a statisztikai hivatalnak, de annyira nem gazdag, hogy fölöslegesen megjelentessen egy olyan kiadványt, amire nincs látható igény, tehát amire mérhető igény nem volt az országban, és ezért döntöttek ők. Úgy az összes többi országnál nyilvánosan nem láttam ilyen vizsgálatot, de feltételezem, hogy ott is azért végig gondolták ezeket a folyamatokat. Ugye az országok közül, amelyik megjelentett évkönyvet szinte kivétel nélkül mindegyik közzé teszi nyomtatásban és online is, az a gyakoribb, amikor esetleg csak online módon még létezik egy szerkesztett PDF alapú vagy IPAB-os statisztikai évkönyv, de már nem nyomtatják ki, csak felrakják a honlapra. És a leggyakoribb, azt mondhatom, a zöld országok közül, ahol megjelenik nyomtatásban is és online változatban is. És ugye a nyílt hozzáférés tekintetében mi most értelemszerűen az online változatokkal foglalkozunk majd. Egyébként, ha a nyomtatott változatokkal akarnánk foglalni, akkor a magyar statisztikai évkönyv az egyik legolcsóbb a statisztikai évkönyvek nyomtatott változatai közül, és talán nem meglepő, hogy a svájci a legdrágább ezek közül. És hát azt látjuk, hogy a piros országok voltak még 2017-ben azok, ahol a megjelenés pillanatában nem volt nyíltan elérhető a statisztikai évkönyv maga, ami hát visszakanyarodva ugyan nyitó gondolatokhoz egy kicsit nehéz megmagyarázni. Látjuk, hogy a három közép-európai ország, és Svájc volt az, ahol nem volt szabadon elérhető a statisztikai évkönyv. Ez a három közép-európai ország még 2014-ben embargóval alkalmazta, tehát azt mondták, hogy felrakjuk a honlapunkra, de nem a megjelenés pillanatában, hanem majd 9 hónap múlva lehet elolvasni, egy év múlva, vagy 2 év múlva, és akkor 9 hónap, 1 év, vagy 2 év után megnyitották, tehát egy ilyen késleltetett módon tették fel. Ugye ezt nehéz indokolni, bár én magam is tudnék érveket mondani, hogy ez miért jó, meg miért van így. De azt látjuk, hogy az országok túlnyomó része az abszolút elkötelezett a nyílt hozzáférés felé a statisztikai hivatal révén, tehát nem merül fel az országok túlnyomó részében az, hogy ne tennék ki a megjelenés pillanatában egyből elérhető módon a statisztikai évkönyveket. És még fogok beszélni a statisztikai évkönyv publikálásáról, mert épp az lenne a vizsgálatnak az egyik másik fontos szempontja, hogy attól, hogy szabadon elérhetővé tesszük a statisztikát, mik azok, amik mégis esetleg hiányoznak, mondjuk a metaadatok, hogy azt ne mondjam, és még több más ilyen szempont is. És hát a vizsgálatnak egy másik kérdése volt, ugyanezekkel az országokkal megnéztük a statisztikai folyóiratokat is, hogy mi a helyzet a folyóiratoknál a nyílt hozzáféréssel. Csak azokat a folyóiratokat vizsgáltuk itt, amiket az országnak a statisztikai hivatala jelentett meg. Ez azt jelenti, hogy nem vontuk be a vizsgálatba mondjuk azokat a statisztikai kérdések. Nagyon sok országban a statisztikai társaságok jelentetnek meg például statisztikai szakfolyóiratokat, mondjuk Svájcban vagy Ausztriában is. De még több, vagy a briteknél is, ahol nem maga a statisztikai hivatal adja ki, hanem egy társaság adja ki. Őket nem vontuk be, mert mondhatjuk, hogy akkor ez a hivatalhoz csak lazán-lazán kötődő kiadvány, illetve nem vontuk be azokat sem, ahol a hivatal maga kiszervezte egy kiadónak, és mondhatjuk, hogy akkor a kiadó hozzáadott értékkel, például a svédek, akiknél a De Gruyter adja ki a hivatalnak a folyóiratát, hanem csak azokat a folyóiratokat néztük, ezeknél az országoknál találtunk ki, attól maga a hivatal jelenteti meg a statisztikai szakfolyóiratot, tehát ezek hivatali lapok. És hát mondom, ahogy mondtam az előbb, ez nem azt jelenti, hogy a kéken maradt országoknál semmilyen statisztikai szakfolyóirat nem létezik, csak azt esetleg nem önállóan maga a hivatal jelenteti meg. És a zöldeknél is igen gyakori az például a cseheknél is, meg több más országban is, ahol a hivatal egy kutatóintézettel vagy egy egyetemmel együttműködésben adja ki, jelenteti meg a folyamatokat. Ezeket benne hagytuk a vizsgálatba, csak azokat zártuk ki, ahol egy profi kiadót, vagy esetleg valami más hasonló profitorientált szervezetet vontak be a kiadási folyamatba. És akkor sok más egyéb szempont mellett, a periodicitás, meg egyebek mellett azt vizsgáltuk, hogy ezek közül melyek szabadon elérhetők már a megjelenés pillanatában. Azt is hozzátenném ehhez még, hogy ezek a hivatali folyóiratok, ezek mind szakfolyóiratok, és egyébként nagyon sok köztük a nagyon jó szakfolyóirat, de például egy sincs olyan, ami bekerülne amelyiknek lenne mondjuk impact faktora, hogy azt mondjam. Tehát ezek valahogy a határmezsén, mondjuk a szigorúan tudományos és a talán inkább ilyen hivatalos közlemény jellegű periodikák között. Itt szintén pirosra jelöltem, ahol nem volt a megjelenés pillanatában szabadon elérhető a hivatal valamennyi folyóirata. Mondanom se kell, hogy 2017 óta már változhatott a helyzet, például Magyarországon is azóta már a KSH összes folyóirata az a megjelenés pillanatában szabadon olvasható. Ez még 2 évvel ezelőtt nem volt így, hanem például a statisztikai személy egy hónapos embargóval jelent meg egy szerződésnek köszönhetően a statisztikai szemle. Azóta például ez a helyzet már változott. És megint csak azt látjuk egyrészt erről az ábráról, hogy az országok túlnyomó része az abszolút elkötelezett a nyílt hozzáférés felé a statisztikai hivatal szempontjából, tehát nem merül fel a statisztikai hivatalban, hogy embargót alkalmazzon, vagy előfizetéses legyen a folyamata, de azt is látjuk, hogy a mintázat viszont teljesen más, mint az előző ábrán, mint a statisztikai évkönyves ábrán volt. Tehát vannak olyan országok, ahol a folyóirat nyílt hozzáférés, az évkönyv nem, vannak olyan országok, ahol az évkönyv nyílt hozzáférés, a folyóirat nem, tehát kicsit olyan, hogy ne mondjak csúnyát, mint hogyha az egyik kéz nem tudna, hogy mit csinál a másik. Tehát mintha ezek nem lennének egy végig gondolt folyamatok. És ugyanígy azt látjuk a vizsgálatok során, vagy amikor nézegetjük ezeket a hivatali kiadványokat, hogy nagyon gyakran az villam be az emberben, hogy mintha ezek nem lennének tudatos dolgok, vagy ezek nem strukturáltan gondolkoznának. Ha például a folyóirat archívumokat nézem, azoknál is azt vehetjük észre, hogy nagyon gyakran nem egy tudatos archívumépítésről van szó, hanem mondjuk, amikor a statisztikai szemle 90 éves lesz, akkor így gyorsan egy svunggal beszkennelik az egészet, vagy a franciáknál is, amikor a franciáknak a statisztikai szakfolyamata 50 éves, ez 70 éves lett, akkor így gyorsan eszükbe jutott, akkor most gyorsan 2 hónap alatt beszkenneljük az összeset és kirakjuk, de addig nem gondolkoztak ezen, nem volt erre nézve stratégia, vagy nem volt ez így igazán végig gondolva, hogy hogyan kéne csinálni. És hát mondanom se kell, persze még azon is elgondolkozhatnánk, ha már megnéztük az európai statisztikai hivatalokat, hogy ugyanezek a szempontok, amikről beszéltünk, ezek meg kellene, hogy jelenjenek mondjuk egyéb nem országhoz kötődő szerve, mondjuk az ENSZ statisztikai kedve, vagy az OECD, vagy a Világbank, vagy bármelyik ilyen, hogy vajon azok szabadon elérhetők, mert hát gondolhatnánk, hogy elvárás lenne mondjuk az ENSZ-től, hogy minden kiadvány a szabadon elérhető legyen, vagy az OECD-től. Hát tudjuk, hogy nem így van, és azt viszont már nem pontosan tudjuk, hogy miért nem így van. Ahogy mondtam, az egyik nagyon fontos eredménye volt ennek a vizsgálatnak, hogy a hivatalok túlnyomó többsége az elkötelezett a nyílt hozzáférés iránt, és azt is láttuk a felmérésnél, hogy bár egyébként már nagyon sok szakcikk 20 évvel ezelőtt is azt jósolgatta a szótárakhoz hasonlóan egyébként, hogy ezek eltűnnek, nem léteznek majd már a digitális világ, pont a statisztikai kérdének milyen ideális az adatbázisok, de mégis nagyon sok hivatal látjuk, hogy megőrzi a kiadvány alapú közzétételt, és megjelenteti nyomtatásban is, vagy akár online módon egy kötetbe szerkesztett változatban teszik közzé a statisztikai adatokat. Ezt fontosnak tartják, látjuk, hogy ezek nem tűnnek el minden országban, még nagyon sok országban várható, hogy a következő években is megjelenik. Hiába mondták azt 20 éve, hogy ezek el fognak tűnni hamarosan. Azt is látjuk, hogy bár a hivatalok tényleg arra törekszenek, hogy a megjelenés pillanatában minden szabad elérhető legyen, és ezzel abszolút tudunk azonosulni, és azt gondoljuk, hogy ez a hivatal küldetéséhez hozzátartozik, hiszen nem, nem lárpurlár végzi a statisztikák összeállítását, elkészítését, hanem azért, hogy ezt tudja használni a társadalom, a kutatók, a kormányzat, mindenki, akinek szüksége lehet rá. Mégis azt látjuk, hogy néha kicsit olyan végig gondolatlannak tűnik ez, hogyan zajlik. Nagyon ritkák azok a statisztikai hivatalok, akik ezt tudatosan kiteszik a honlapjukra, hogy ők az Open Data mozgalmat szeretnék támogatni, és hogy annak keretében teszik ezt meg ezt, vagy adatrepozitóriumot üzemeltetnek, és akkor nem történhet meg az, ami például egyébként Magyarországon is megtörtént, egyszer csak adatok eltűnnek a honlapon levő adatbázisból, és 10 évnyi adatot kivágnak egyik percről a másikra, hanem egy végig gondolt tudatos politikát rögzítve, átlátható módon folytatják az Open Access politikájukat. A folyóiratoknál ugye láttuk azt, hogy egy picit eltérő a mintázat az évkönyvekhez képest, tehát nem feleltethetők meg az országok, és ami a legérdekesebb lehet a mi számunkra, könyvtárosok számára, az, hogy pontosan látjuk a honlapok, kiadványok felmérése alapján, hogy mennyire nagy szükség lenne arra, hogy a statisztikusok és a könyvtárosok azok ne két teljesen külön világot képviseljenek, és ne az legyen, hogy a könyvtáros ül a könyvtárban, és csinálja a kis hagyományos könyvtáros dolgait, a statisztikus meg ül a saját kis irodájában, és csinálja azt, amit ő szeret, meg amihez ért, és nem is érdekli, hogy amúgy mi történik azzal a statisztikával, amit ő szívét, lelkét beletéve előállított, hanem nagyon fontos lenne az, hogy a statisztikusok felismerjék azt, hogy a könyvtáros kompetenciák közül mik azok, amiket használni tudnak, amikre szükségük van, és a könyvtárosok is felismerjék ezeket. Csak hogy néhány példát hozzak, ugye nagyon sok hivatalnál tényleg nincs publikálva, hogy mi is az archiválási politika, vagy egyáltalán nem tesznek lépéseket arra, hogy ezek a kiadványok a lehető legszélesebb körhöz eljussanak, hogy magyar példát hozzak a, és most hadd nézzek akkor itt Moldaván tanár úr, hogy egyszer megtette azt, hogy a KSH kiadvány portfóliából így aratgatott valamit, de ezt rendszeresen nem teszi meg. A KSH rendszeresen nem küldi el a MEC-nek a kiadványokat. Azt látjuk, hogy szinte kivétel nélkül az összes hivatali kiadvány portfólió, vagy online könyvtár, vagy online bolt, hogy ilyen csúnyát mondjak, az mondjuk nem dolgozza fel könyvtári szempontból a kiadványokat, nincsenek tárt szavazva, nem törekszik arra, hogy legyen egy címlistája. Ezeket nem tudjuk beépíteni mondjuk a Discovery Service-ekbe, pedig mennyire fontos lenne egy egyetem számára, hogy ezek megjelenjenek a találati halmazaiban, de hát nincs olyan címlistánk, amit át tudnánk húzni. Azt látjuk nagyon sok esetben, hogyha megnézzük mondjuk a DOAJ-nak a címlistát, hogy ezek a kiadványok ezek nem törekednek feltétlenül arra, hogy bekerüljenek ezekbe az adatbázisokba, hogy egyre szélesebb kört elérjenek, hogy be tudják integrálni őket más felületekbe. És azt is látjuk, hogy nagyon gyakran nincs megoldva az archiválás, hogy ezek nem üzemeltetnek a hivatalok repozitóriumokat, vagy repozitórium megfelelő adatbázisokat sem. És ez most kicsit furcsa, persze most ez könyvtáros közönségek beszélni, mert hogy az lenne jó, hogyha a statisztikusok ülnének ott, és ez nekik lehetne ezt elmondani, hogy mennyire jó dolog lenne a könyvtárosokat is bevonni ebbe a feladatba, mert ténylegesen azt gondolom, hogy nagyon sok minden hasznos és jó dolgot tudnának statisztikusok és könyvtárosok közösen alkotni. Ha már szóba került, akkor hadd javasoljam a holnapi adást, ha jól értem, meg épp arról lesz szó, hogy a könyvtárosok mit tudnának tanulni a statisztikusoktól Moldaván István előadásában. Ez egy ilyen furcsa networkshop, ahol nem a KSH-s kollégák beszélnek a statisztikus témákról, és hát reméljük, hogy azért majd kijavítják, hogyha valami butaságot mi most itt elmondtunk az előadásaink keretében. De épp az lenne a fontos, hogy ez a két szakma, meg egyáltalán a szakmák, azok ne váljanak szét ennyire, nem tényleg tudjanak gazdagodni egymásból, és tényleg azok a kompetenciák, amiket az egyes szakmák elsajátítanak, és már évtizedek óta űznek, hogy címlista, meg metaadatok, meg egyebek, ezek beépüljenek a másik szakmákban is, ott, ahol ez fontos, és ahol ez tényleg elősegíti azt, hogy az ő saját szakmai eredmények azok még több embert elérnek, hogy még jobban hasznosuljanak. Úgyhogy Még egyszer mondom, ez egy két évvel ezelőtti felmérés volt, tehát az nagyon sok országnál történetett változás, nagyon sok folyóirat bekületett a Dohájba. Ez a két évvel ezelőtti állapotot tükrözi, de azt gondolom, hogy meg a trendek azok nem változtak sajnos, vagy szerencsére, inkább talán sajnos két év alatt lényegesen ezekben a kérdésekben. Köszönöm szépen.